Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter a közösségi oldalán kiemelte. Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A készpénzhasználat teljes védelmét sürgette közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinettjének elnöke. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók. A nap folyamán például az egyik bankrendszere akadozott egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig. A politikus szerint ez az eset is azt bizonyítja, hogy az elektronikus fizetési rendszer bármikor meghibásodhat, ezért nem lehet kizárólag erre alapozni. Elkészült az idei költségvetési leltár. Az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végé határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről. Október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet, mondta a pénzügyminiszter háttérbeszélgetésen Budapesten. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra. A választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8% deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Ez nem hiánycél, mondta a pénzügyminiszter. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása. tárgyalhatják a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással összefüggő kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását. A kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki záporzivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Nem ébredek fel szívesen, már a részegség sem old fel, azt hiszem, oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol. A baj, hogy minden arról szól, idő minden elrabol, mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Tele a reménnyel, aki sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol. Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keresem el, de rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel, és a széllel szembe talán. Ma is tele a reménnyel, aki elment, vár még rád. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még. Sosem érsz hozzám. Nem büntethet az ég, ha így állok el itt, lelkemben bűntelenül, mert hiányzol.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Simon Tábori Évát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozó Kollégiuma elnökét, valamint dr. Rádi Vilmos Gábort, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önökkel, hiszen egy fantasztikus konferencián vehettünk részt május 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, ahol a harmadik Rotary Connect Business Fórumon a női szerepek, női vezetők témáját járták körbe az előadók. Szó esett itt társadalmi felelősségvállalásról, karrierről, családról, mindazokról a kihívásokról és főként eredményekről, amit az előadók egymásnak át szerettek volna adni. Kérném Rádi Vilmos Gábor urat, kezdjük talán a konferencia értékelésével.
Köszönöm szépen részt a lehetőséget mindkettőnk számára, másrészt köszöntöm a hallgatókat. A jelen konferencia a harmadik Rotary Connect konferenciánk volt. Egy évvel indítottuk útjára ezt a konferenciás sorozatot, és még tervezünk is fel bőven a jövőben. Alapvetően szeretnénk ezáltal bemutatni a Rotaryt a széles közönség számára, és itt lehetőségük van ugye megismerni ugye a klubtagokat, illetve a magyar Rotary tagjait. Ez a harmadik konferencia, ez azért is volt számunkra nagyon fontos, mert szerettünk volna egy alkalmat kifejezetten a hölgyek számára dedikálni, akik talán nem kapnak elég fényt sokszor akár a közéletben, akár pedig a vállalkozók között. Igazándiból magának a Rotarynak is nagyon fontos, hogy a hölgyek szerepével foglalkozzon. 125 éves szervezet, nagyon sokáig nem is vehettek részt benne hölgyek, csak egy ilyen kiskapús megoldás volt, hogy a Rotary is férjeknek a feleségei tömörülhettek úgynevezett innervél klubokba. Egyébként innervél klubok a mai napig is léteznek, és Budapesten is, és Miskolcon is van ilyen klub. Mindazonáltal ez a korlát el lett törölve jó pár évtizede, úgyhogy Magyarországon is sok hölgy klubtag, Rotary klubokban. Jelesül most pedig az országos vezetőnk, úgynevezett kormányzónk is egy hölgy, Molnár Júlia. Az ő kezdeményezése volt, hogy ez az alkalma hölgyek számára dedikálásra kerüljön, aminek egyébként én nagyon örültem, és nagyon készségesen működtem ennek a szervezésében közre. Alapvetően azt mi is érzékeljük, hogy tulajdonképpen a nők társadalmi helyzete nem rendezett. Akár a munkavilágáról beszélünk, akár vezetői pozíciókról, vagy akár éppen vállalkozókról beszélünk, és úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, egy kicsit szélesebb körben is. Szerencsére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara ebben abszolút partnerünk volt, társszervezővé lépett elő. Ugye ők is dedikáltak három hölgyvezetőt az egyetemről, közöttük a dékán helyettes asszonyt és az egyik szakkollégium vezetőjét, illetve a technológiákkal kapcsolatos oktatási csoport vezetőjét, aminek nagyon örültünk, és úgy gondolom, hogy nagyon értékes információkat kaphattunk meg. Ezen felül, ha már ugye hölgyekről volt szó, voltak még egyéb témáink is, tehát például testbeszéd, volt szó divatról, színházról, kultúráról is. Nagyon bízom benne, hogy elégedettek voltak, vagy legalábbis úgy tűnt, amikor beszélgettem a vendégekkel és talán az előadókkal is, hogy úgy érezték, hogy egy jó minőségi előadói gárdát sikerült fölvonultatnunk. Különösen büszke vagyok a KPMG támogatására is, akik szintén küldtek hozzánk előadót, és ők támogatták is a konferenciánkat, úgyhogy úgy érzem, hogy most egy kis koprodukcióban sikerült ezt megvalósítani, és akik érdeklődnek a Rotary iránt, figyelmük ajánlom, hogy majd a összes előadóról fogunk készíteni videókat, amiket hamarosan közé teszünk. Ha valakinek ez érdekes, akkor ajánlom figyelmükbe a Rotary Budapest Akadémiának a Facebook oldalát, vagy a honlapját. El lehet hozzánk jönni vendégként, meg lehet nézni, hogy milyen egy klubülés, és esetleg beszélgethetünk bármilyen együttműködésről.
Ezen a konferencián valóban nagyon izgalmas témák hangzottak el. Simon Tábori Évát a saját előadásáról kérdezném, tájékoztatott minket arról a tudás alapú felmérésről, amely az MKIK kamarai rendszerében a közelmúltban zajlott, a női vállalkozók helyzete Magyarországon. Én azt gondolom, ez valamennyi hallgatónkat érdekli. Úgyhogy arra kérem, Évát foglalja össze az előadását.
Nagy örömmel is nagyon köszönöm a meghívást. Egyrészt a Rotary konferencián is egy hatalmas élmény volt részt venni, és nagyon üdvözlendő az a fajta kezdeményezés a Rotary részéről, hogy végre a nőknek is próbálnak szerepet és lehetőséget adni. Ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vállalkozói kollégiuma még nagyon friss, ebben az évben alakult, tehát mi az év elején jöttünk létre, viszont elképesztő ijesztő lépésekkel tudtunk haladni már az első néhány hónapban, és már túl vagyunk az első országos méretű kutatásunkon. Valójában a konferencián ennek az eredményeit mentem bemutatni és összefoglalni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első tapasztalatok ebben a kérdéskörben azok nagyon meghatározóak voltak, mert tulajdonképpen két hét alatt több mint 500 kitöltő küldte vissza a rövid 10 kérdéses kérdőívünkre a válaszokat, és szinte ömlöttek azok az észrevételek, gondolatok, amiket maguk a női vállalkozók megfogalmaztak. Ugye nagyon kevés szerep és nagyon kevés hang jut igazán a női vállalkozóknak. Elmondták, hogy mik azok a legnagyobb kihívások, az időhiánytól kezdve a digitalizációs hiányosságokig. És hát természetesen a helyzet rendkívül komplex, mert pont ezt követően kaptuk készhez egy olyan nemzetközi kutatásnak az eredményeit, amiből tisztán látszik, hogy nemzetközi szinten, globális szinten és európai szinten is sereghajtó Magyarország a női vállalkozásoknak a támogatásának terén, míg például egy arab országban rendkívül nagy erőkkel és pénzügyi forrásokkal támogatják a női vállalkozóknak a lehetőségeit. Úgyhogy mi azt gondoljuk ebben a kollégiumban, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a kihívás a női vállalkozók szempontjaiból, és ami nagyon érdekes volt, hogy nem csak a női vállalkozókat érintő kihívások jelentek meg, hanem olyanok, amik általánosságban véve érthetőek magukra, a magyar vállalkozásokra is, úgyhogy így a nők esetében ez csak egy kicsit, azt mondanám, hogy hangsúlyosabban jelenik meg azok a fajta információhiányok, lehetőséghiányok, amikkel a nők küzdenek. Mi most pontosan ennek a kutatásnak az eredményeire építettük az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában a stratégiánkat, és ebben az egyik komoly szerep, amit fel szeretnénk vállalni, hogy igenis hangot tudjunk adni azoknak a női vállalkozóknak, akik a saját példáikon, a saját tapasztalásaikon keresztül tudják ugyanígy a női vállalkozótársaikkal megosztani a saját útjukat, mindazt, amit megtanultak, mindazt, amit szívesen átadnának, mert valójában a nők szívesen tanulnak egymástól is ezekben a kérdésekben.
Nagyon érdekes volt az ön előadásában, hogy 3 egymást erősítő kihívás blokkot emelt ki a kutatások alapján. Ugye itt hangsúlyozhatnánk a Rádi Vilmos Gábor által említett láthatóság kérdését is, de felmerült a jogi szabályozás, és az, hogy a jó gyakorlatokat hogy lehetne továbbadni, például tréningek keretében. Beszéljen kicsit erről, elnök asszony, arra kérném.
Igen, nagyon nehéz egy ekkora számos és volumenű vállalkozói kört megszólítani, és nyilván mi is abban gondolkodunk, hogy minél inkább a mesterséges intelligencia és a digitalizációt hívjuk segítségül arra, hogy ezeknek a tudásoknak a megosztására alkalmazzuk, mert ezen keresztül tudjuk meglátásunk szerint a legjobb eredményeket és a leggyorsabb elérést elérni. Úgyhogy ezekre vonatkozó tervek és programok készülnek most gőzerővel, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia pont egy olyan kérdés, ami nagyon sokakat foglalkoztat, és a gazdaság terén, a vállalkozások terén bár már jelen van, de még nagyon sok a tanulnivaló, és még nagyon sok a kiaknázandó lehetőség. Mi erre fogunk fókuszálni az elkövetkezendő időszakban.
A Rotary Klub Budapest Akadémia hogy tud ebbe bekapcsolódni?
A Rotary számára kiemelt fontosság ugye a jó szolgálati tevékenység, alapvetően a Rotary, amelyet egy klubhálózat és egy baráti társaság, a jó szolgálat terén igyekszik minél többet tenni. Nemzetközileg talán az egyik legfontosabb eredményünk a pólió, a gyermekbénulás elleni küzdelem, de abszolút helyet kaphatnak olyan célkitűzések is, amik a hölgyek esélyegyenlőségével kapcsolatosak. Egyébként a következő évnek az egyik kiemelt projektje a MERREK veszélyre való figyelemfelhívás lesz, tehát a MERREK Info szervezetével fogunk együttműködni majd, és abszolút nyitottak is lennénk rá, főleg, hogyha vannak olyan hölgyek, akiknek ötletei vannak esélyegyenlőséggel kapcsolatosan, vagy az ilyen problémákra való figyelemfelhívással kapcsolatosan, akkor szívesen kooperálnánk velük együtt. Azt még elmondom, hogy akár anyagi, akár pedig szervezési kérdésről van szó, az adományok nem 100%-ban az adott célra kerülnek ráfordításra, ugyanis a működési költségeinket alapvetően tagdíjakból finanszírozzuk. De annak is nagyon örülnénk, hogyha vannak szervezésben, ötletekben segítőtársaink, és nagyon szívesen kooperálunk más szervezetekkel vagy ötletadókkal is.
Simon Tábori Éva elnök asszony előadásában számomra nagyon érdekes volt, és úgy láttam, hogy a körülöttem ülők is jegyzeteltek, hogy bizony különbséget kell tenni a női vezetők és a női vállalkozók helyzete között. Miért?
teljesen egyértelmű, azok a vezetők, akik egy nagy vállalatban egy első számú székben ülnek, egészen másfajta felelősséggel és egészen másfajta döntési jogkörökkel rendelkeznek, mint egy olyan vállalkozást vezető hölgy, aki adott esetben a saját, a családja és az általuk foglalkoztatottaknak a teljes megélhetéséért felel. Én azt gondolom, hogy ennek a súlya, ennek a jogi és morális súlya azért egy teljesen másik kategória. Az egyik egy állás, egy vállalás, nyilván egy nagyon fontos feladatkörben természetes, hogy valaki helyt áll, de hát ott el lehet menni szabadságra. Egy vállalkozó soha nem megy el szabadságra, ott mindig megvannak azok a feladatok, azok a felelősségek nyomják egy vállalkozónak a vállát, de azt gondolom, hogy ez talán a szépsége is egyben, hiszen egy vállalkozó soha nem ismer lehetetlent, mindig azon gondolkozik, hogy hogyan valósítja meg a következő ötletét, hogyan áll helyt a mindennapokban, hogyan tud új lehetőségeket biztosítani a vállalkozásának, a márkájának, hogyan tud új piacokat hódítani, hogyan tud tanulni, fejlődni. Egészen másik fajta döntési és egészen másik fajta felelősségi jogkör.
Általánosságokban beszélünk, de valójában érdekelne nem csak engem, gondolom a kedves hallgatókat is az ön saját ügyvezetői, igazgatói tevékenysége. Na de ezelőtt említsük meg az előadásából a szereptorlódást a női vezetők esetében. Ez a szereptorlódás hogy oldható meg?
Nagyon nehéz kérdés, és mindjárt át is engedem a szót egy picit, hogy így férfi oldalról is megközelítsük ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy a társadalmunk által támasztott elvárások a nőkkel szemben azok szerintem egyértelműek. Nyilván az, hogy egy nő anya a család fenntartásának, a gondoskodásnak a feladatkörét viszi, azok az első számú felelősségek, amik a családhoz fűzik, azok szerintem teljesen egyértelműek. Tehát ez az első számú feladatai szerepe egy nőnek, és minden csak ezután következhet. Természetes, hogy a nők elsősorban igyekeznek otthon helyt állni, és a férjük, a családjuk, a gyerekeik, a szülők, és sok esetben több generációnak a gondoskodását jelenti ugye ez a családi szerepkör, és emellett egy vállalkozást fejleszteni, vinni, operatívan, napi szinten helyt állni. Hát ugye ezek azok, amit egy férfi, hogyha ezt ő csinálja, akkor nyilvánvalóan az ő válláról lekerülnek azok a fajta otthoni feladatok, amik viszont egy nő válláról sose tudnak lekerülni. Úgyhogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy egy sokkal szorosabb, sokkal hatékonyabb, intenzívebb időbeosztást igényel, mindenféleképpen az időgazdalkodást említeném, ami egy kihívás a vállalkozó hölgyeknek, ezért van például sok esetben hajnal 2-3-kor kapok e-maileket vállalkozó társaimtól, akik olyankor jutnak oda, hogy válaszoljanak egy-egy levélre, de én azt gondolom, hogy pontosan ez a fajta hatékonyság, ami egy anyában akár 2-3 gyerek után kialakul, az nagyon láthatóan megnöveli azt a fajta operatív gyorsaságot, amivel bizonyos feladatokra, bizonyos dolgokra így több szinten tud figyelmet fordítani.
Engem hallgatóként megerősítettek az előadók abban, hogy nem lehetetlen kihívás helytállni a szereptorlódások között. Ön hogy látja? Vezetőként, a Rotary Klub Budapest Akadémia elnökeként.
Nyilván az én életemben is megjelenik ez, ugye a civil munkám meg a Rotary Klubos feladataim kapcsán, de hogyha most a hölgyekre gondolok, nekem két dolog jut eszembe, az egyik, hogy egy másik előadóval beszélgettünk előzetesen, ő inkább ilyen vállalati szférából jött, és ő mondta, hogy amit ő lát a női vezetők szerepében, hogy most történik egyfajta evolúció, hiszen amikor korábban bejöttek a nők a munkaerőpiacra, egy ideig ugye nem annyira voltak elérhetőek a vezetői szerepek, majd elérhetővé váltak a vezetői szerepek, de kvázi ő legalábbis azt mondta, hogy úgy kellett viselkedniük, mint a férfiaknak, úgy kellett öltözködni, olyan viselkedés, nemet kellett föl, olyan hangnemet, olyan úgymond kissé dominánsabb, nyomulósabb hangnemet kellett fölvenniük, mint a férfiaknak, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy minden férfinál van így, de hogy minden esetre hasonlóan kellett viselkednünk, mint a férfiaknak, és talán most elérhetünk majd oda, hogy nőként is meg tudnak jelenni a vezetői szerepekben, és nem kell feltétlenül férfi viselkedést tanúsítaniuk. Másik dolog, ami eszembe jut, hogy kaptam utána azért néhány részvevőtől visszajelzést, mert nagyon érdekelte őket, ami elhangzott, meg hál' Istennek úgy lettem, hogy tetszett nekik, és egyik résztvevő mondta azt, hogy esetleg majd, ha jövőben lesz még ilyen alkalom, amit egyébként tervezünk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a férfiak oldalán mindez hogyan jelenik meg, és a férfiak hogyan tudják a nőket támogatni ezekben a szerepekben, és milyen úgymond modern férfi megközelítések léteznek, bár szerintem ezek nem feltétlenül modernek kéne, hogy legyenek, hanem inkább normálisak, tehát hogy nyilván egyfajta transzparens kommunikáció egymásra és egyfajta támogatás a hölgy felé is, hogyha éppen a hölgy karrierje megindul, akkor a férfi ebben hogyan tudja őt segíteni.
Simon Tábor Éva, ügyvezető igazgató a Claire Communication nevű cégben mit tapasztal a saját bőrén női vezetőként?
Én most már több mint 25 éve csinálom a vállalkozásaimat, és építgetem a cégeimet. Az én tapasztalásom az, én kicsit szerencsés helyzetben vagyok, mert kommunikációval foglalkozom, és a kommunikációs szakmában azért nagyon sok hölgy tevékenykedik, és sokan aktívak vannak női ügynökségi vezetők mellettem is szép számmal. De azért azt látom, hogy messze sokkal többet kell dolgozni egy-egy munkának a megszerzésén, az elfogadottságnak a kivívásán, azon, hogy az, amit az ember szakmailag kép visel, az mennyire helyeződik megfelelő súllyal alatba az ügyfeleknél. És hát természetesen ugyanez vonatkozik amúgy az alkalmazottakra is, illetve a csapattagokra is, mert női vezetőként ki kell vívni azt a fajta tiszteletet, ami nem teljesen egyértelmű egy vezetőjé, hanem egy nőnek sokkal jobban meg kell dolgozni ezért. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az a fontos szó, amit Rádi Vilmos is mondott, hogy ebben kellene egyfajta szemléletváltás, ami részint kulturális, részint szociális, és persze nagyon hosszú idő, amíg eljutunk addig a pontig, hogy a férfiak teljesen elfogadottnak és ugyanolyan szintűnek kezeljenek egy női vállalkozót, mint egy férfi vállalkozót, ugyanolyan súllyal helyeződjön alatba az a vélemény, amit egy férfi vállalkozó vagy egy férfi szakember megfogalmaz, mint amit egy női vállalkozó fogalmaz meg, és ugyanazt a fajta elbánást, ugyanazt a fajta árazást, ugyanazt a fajta pozícionálást tudja élvezni, mint egy férfi vállalkozó. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz még nagyon-nagyon sok teendőnk van. Én nagyon bízom abban, hogy már önmagában az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ami kifejezetten idáig egy férfiak által dominált társadalmi szervezet volt, most azáltal, hogy a női kollégiumot az új elnök életre is hívta és támogatja, hogy ez működjön, ebben egy új korszak nyílhat meg a női vállalkozók felé, egy olyan szakmai tudásalapú és hálózatépítő jelleggel, ami bízunk abban, hogy egy szemlélet váltásnak az alapját képezheti.
Nagyon érdekesek voltak a kerekasztal beszélgetések is, ugye itt önök több véleményt ütköztettek, és hallgatva az előadókat nekem, és nem vagyok szakember, nem vagyok ügyvezetője cégnek, de arra gondoltam, hogy talán több bátorságra lenne szükség a nők részéről. Éva, hogy látja?
Egyetértek. Én maximálisan azt láttam, a kutatásokból is az jött vissza, hogy a női vállalkozóknak a saját önértékelése, az önbizalmának az építése az egy fontos feladat, és sokkal kevésbé hiszik el magukról, hogy ők jó szakemberek, hogy ők képesek bizonyos dolgokra, mint a férfiak. De én azt gondolom, hogy ez is egy társadalmi felelősség és egy társadalmi szerepvállaláshoz kötődő változás, amit szeretnénk elérni, és amiben tudnánk lépéseket tenni.
Vilmos tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hogy látja az egyetemistáknál, a diákjainál ezt a fajta kérdést, hogy vezető szerep?
Igazándiból, amit én látok rajtuk, egyet, hogy a próbálom őket bevonni az órákba, van, amikor sikeresebb, van, amikor kevésbé, de amit én látok náluk, szerintem most már azért ebben a generációban jóval nagyobb az önbizalma a hölgyeknek, a fiatal hölgyeknek, ez egyértelműen látszik. Szerintem ezen a téren talán kevesebb gondjuk lesz, de azt viszont a saját körömben én is látom, hogy akár női szakértőknél, vagy női vállalkozóknál, akiket ismerek, vagy akár női ügyvédeknél helyenként, hogy valóban kevesebb az önbizalmuk, pláne egy mondjuk pályát frissen elkezdő ügyvéd hölgynek tipikusan sokkal kisebb önbizalma van. Úgyhogy én kívülről legalábbis hasonlókat látok a hölgyeken, mint amiket Éva említett.
És nem mellesleg ő maga is ügyvezető igazgató. Mi változott jó irányban, illetve mi az, amivel még foglalkozniuk kellene mindazoknak, akik a női vállalkozók jelenlétét fejleszteni szeretnék?
Hát változás szempontjából én azt élem meg nagyon pozitívan, hogy a fiatal generáció, akik közül sokan még ugye iskolában vannak, és valóban ugye az iskolapadban ülnek, már most gondolkoznak azon, hogy valamilyen olyan kisebb vállalkozást, vagy valamilyen olyan saját dolgot is kezdeményeznek. Ebben persze nagyon nagy szerepe van a social médiának, tehát az, hogy a neten hogyan tudunk megjelenni, hogyan tudjuk magunkat felépíteni, és talán ez is kapcsolódik egyébként az önbizalom kérdéséhez, ami már most itt többször elhangzott. Én azt is érzékelem, hogy a hölgyeknek a vállalkozó kedve az egy picit növekedett, és sokan szívesen próbálkoznak startuppal, többen így a szülési szabadság alatt, vagy adott esetben egy életváltási helyzetben 40 pluszosan, amikor már úgy érzik, hogy megfelelő tapasztalatot szereztek egy bizonyos szakterületen, és úgy gondolják, hogy mindezt a tapasztalatot ők maguk is egy kisebb vállalkozás formájában a saját hasznukra tudják fordítani. Nyilván a vállalkozói létnek megvannak a hátrányai, de mellette meg annak az előnyei, ugye, ami egy jelentős mennyiségű függetlenség, egy picit szabadabb időbeosztás, egy olyan fajta lehetőség, amivel azért egy 9-től 5-ig dolgozó alkalmazott nem feltétlenül bír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vállalkozó vállalkozási kedv és a vállalkozásokhoz való hozzáállás az egyértelműen változott, viszont össztársadalmi meg globális szinten, mivel én most szembesültem, és nagyon szomorúan láttam azokat a számokat, hogy ennyire sereghajtóak vagyunk így az esélyegyenlőség terén, és a női vállalkozások meg kifejezetten így hátul kullognak. Ez azért mindenféleképpen intőjel, és arra buzdít minket így az MKIK női kollégiumában, hogy tegyünk ez ellen, és hogy nyitogassunk kapukat, szemeket, ajtókat, lehetőségeket, készítsük fel a hölgyvállalkozókat a digitalizációnak a lehetőségeire, és tanítsuk őket. A finanszírozáshoz való hozzáférésben azt gondolom, hogy nagyon nagy a lehetőség, ugye ez is egy olyan kérdés, hogy a hölgyek mennyire jutnak hitelhez, lehetőségekhez, milyen mondjuk egy hölgy által vezetett vállalkozásnak az elbírálása hitel szempontjából, vajon megkapják-e azt a bizalmat mondjuk egy pénzügyi intézménytől, ami lehetőséget biztosít számukra. Úgyhogy mi rétegezetten látjuk ezt a problémát, és én úgy gondolom, hogy most egyébként egy fordulópont előtt állunk, és sok olyan lehetőséget látunk, ami ezen nagyot lendíthet az elkövetkezendő 5-10 évben.
Elnök asszony előadásában hangsúlyozta a tudásátadás, tudásszervezés fontosságát. Értsük ez alatt a jó gyakorlatok továbbadását is, vagy üljünk vissza az iskolapadba, akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és próbáljunk ott tudást gyűjteni, választ keresni kérdéseinkre.
Nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amit a Pázmány Péter folytatnak így a fiataloknak az oktatását illetően, mert alapvetően a tudásátadás mégiscsak az iskolapadban kezdődik, tehát ott kell megalapoznunk azt, amivel aztán utána meg tudjuk adni azokat a kezdő lendületeket, lökéseket, alapokat egy-egy vállalkozónak, most legyen ez nő vagy férfi, most ez teljesen mindegy. Viszont a későbbiek során meg létre kell hoznunk azokat a közösségeket, azokat a platformokat, ahol egymástól tudnak tanulni a vállalkozók, ahol egymásra tudnak támaszkodni, megosztani bizonyos fajta kihívásokat, és gyakorlati szintű megoldásokat tudjanak egymásnak adni. Azt gondolom, hogy ebben egyébként a digitalizáció és a mostani modern technológiai lehetőségek viszont sokkal nagyobb potenciállal bírnak, mint a korábbi évtizedekben, úgyhogy ezt mindenképpen ki kell használni.
Tanár úr szerint?
Hát alapvetően én azt gondolom, hogy igyekszünk az egyetemen is egyre több olyan tárgy, valami gyakorlatias, vagy gyakorlati példákat hoz elő, nyilván a mesterséges intelligencia is. Ugye még ez egy alakulóban lévő jogág, tehát alapvetően olyan eseteket tudunk felhozni, amiből konkrétan tudnak tanulni a diákok, mondjuk konkrét pereket például, konkrét szerzőjogi problémákat adott esetben, úgyhogy igen, mindenféleképpen igyekszünk erre mi is figyelmet fordítani.
Az MKIK felmérése alapján, amivel a beszélgetésünket kezdtük, mit tanácsolna Simon Tábori Éva a minket hallgatóknak, főleg a női hallgatóknak?
Keressék azokat a lehetőségeket, ahol tanulhatnak, ahol tudják magukat képezni, és ahol nem szégyellnek kérdezni.
Miért jó, ha kérdeznek?
Úgy tudunk segíteni alapvetően, akkor tudunk segíteni, ha kérdeznek. Nyilván az egy nehézség, hogyha még azt sem tudják, hogy mit kérdés kéne föltenni. Rotary oldalra azt tudnám mondani, hogy ha vannak olyan hölgyek, akik szeretnének a nők érdekében cselekedni, akkor mi nagyon szívesen ebben partnerek vagyunk. Kérjük, hogy lépjenek velünk kapcsolatba. Én ugye a Budapest Akadémia Klub elnöke vagyok, tehát a Facebook oldalunkon bármikor könnyen kapcsolatba léphetnek velünk, és hát várjuk a lehetőséget bármilyen kooperációra.
Merre tovább? Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most a beérkezett válaszok alapján.
Mindenféleképpen az első és legfontosabb, hogy azokat a gyakorlati szintű tudásalapú platformokat létre tudjuk hozni, ami segíti a nőket, legyen ez információ, legyen ez kapcsolatteremtési lehetőség, vagy olyan tudás, amivel egyébként a vállalkozásukat tudják segíteni. De a másik, ami nagyon fontos, amit említettem, hogy ezt a társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódó változásokat tudjuk egy picit támogatni, és ebben igenis hangot adjunk a vállalkozó nőknek, és ezért indítunk olyan kommunikációs kampányokat és aktivitásokat, amik kifejezetten a női vállalkozókat mutatják be, és személyes szinten tudják átadni a történetüket és elmondani a tapasztalásukat. Komoly munka vár még ránk.
Kedves hallgatóink, a harmadik Rotary Connect Business Forum kapcsán Simon Tábori Évával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökével és dr. Rádi Vilmos Gáborral, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökével beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, amelyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti. Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet. És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek, meg nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Domonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompei rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van, mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akarja, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak, és hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához meg az anyjához. De nem lehet úgy élni egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg, nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom, de hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek. Akár még humánus is lehet, vagy értekveszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni. De Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendbe a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kisterésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kisteréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat. A leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban. És azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarlóságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még minisztráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek. Nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek. De hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettősségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit, ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket, adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus